kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háborús veszélyhelyzet újabb, 2026. május 13-áig tartó meghosszabbítását kéri a kormány az országgyűléstől. Az indítványt rendkívüli ülésen vitatta meg a parlament. A kormánypártok támogatják a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását, az ellenzék szerint viszont a rendkívüli jogrend létezését eddig sem indokolta semmi. A kormány novemberben tervezi elfogadni az új átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adócsökkentését és más a vállalkozásokat segítő intézkedéseket, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a portfólió konferenciáján elmondta, a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások támogatását is bővíteni, ezt szolgálja a 4+1 lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. Megsemmisítette a Gödi Samsung SDI akkumulátorgyár működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt a Budapest környéki törvényszék, közölte a Facebookon az EMLA Egyesület. Ez azt jelenti, hogy az írásos ítélet átvételétől számítva a Samsung üzemében nem végezhetnek ilyen engedélyhez kötött tevékenységet, így nem gyárthatnak akkumulátorokat. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal kisebb volt a júliusinál, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén leszavazta Magyar Péter, a Tisza párt EP képviselője, valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet. Egyetlen szavazat különbséggel elutasították a képviselők Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP képviselője mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet is. A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarország is visszavonta a vétóját az orosz diplomaták uniós mozgásának korlátozásával kapcsolatban, írta meg a Financial Times. Megjegyezték, a javasolt szabályok kötelezik az uniós fővárosokban tartózkodó orosz diplomatákat, hogy tájékoztassák a többi kormányt utazási terveikről, mielőtt átlépnék a fogadó országok határát. A kezdeményezés része az új szankciócsomagnak, amelyet Brüsszel dolgoz ki Oroszország ukrajnai inváziójára válaszul. Annak elfogadásához egyhangú támogatás szükséges, Magyarország volt az intézkedést ellenző utolsó ország. Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Oroszország ellen, amely az eddigi egyik legmélyebb offenzívának számít. A csapást a határtól több mint 2000 kilométerre lévő Tyumen városára mérték, ilyenre még nem volt példa. Az ukránok támadása egybeesett Vlagyimir Putyin születésnapjával, az orosz elnök ugyanis 1952. október 7-én született. Ukrán dróntámadás érte a Novovoronyezsi atomerőmű hűtőtornyát is. A Rosenergo Atom szerint az incidensben senki sem sérült meg, valamint anyagi kár sem keletkezett. Az Egyesült Államok először néhány darab vagy néhány tucat Tomahawk manőverező robotrepülőgépet adhat Ukrajnának, jelezte Jehor Csernyev. Az ukrán parlamenti képviselő, a NATO parlamenti közgyűlésében részvevő ukrán küldöttség vezetője szerint azokat azonnal nem engedik majd használni, mert a támogatást elsősorban nyomásgyakorlásnak szánja Moszkvára. Ha valóban Tomahawk cirkáló rakétákat szállítanának Kijevnek, az komoly eszkalációs lépést jelentene, mivel ezek az eszközök nukleáris kivitelben is léteznek, mondta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Párizs belvárosában tűz ütött ki egy furgonban a francia miniszterelnök hivatala közelében, sérültekről nem tudni. Szemtanúk három robbanást hallottak az utca túloldalán, és hatalmas füst terjengette a miniszterelnök hivatalos rezidenciájának helyett adó hotelnél. Felfüggesztik az oktatást Románia délkeleti térségében az árvízeszély miatt. Bukarestre és a fővárostól délre, illetve keletre található 5 megyére harmadfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, a helyenként akár négyzetméterenként 120-140 litert is elérő csapadék miatt. Magyarországon bor és demokrácia egyfajta sors közösségben léteznek, mondta az országgyűlés elnöke az Országház Bora 2025 verseny díjátadó ünnepségén a parlamentben. Kövér László az örömteli pillanatok mellett figyelmeztetett arra is, hogy a hazai szőlőtőkéket egy külvilágból érkező vész, az amerikai szőlőkabóc által terjesztett aranyszínű sárgaság nevű betegség veszélyezteti, miközben a szőlővésztől függetlenül a nyugati világ borkultúrája és benne a hazai borkultúra is egyre erősebb támadás alatt áll. Végül az időjárásról. A folytatásban a meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt újak képződnek, emellett majd több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A szél nagy területen lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Újvári Béla bácsit és kedves feleségét, Újvári Béláné, Kati nénit szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Szirmabesenyői otthonukban kerestük meg Önöket, nem véletlenül, hiszen a közelmúltban ünnepelték 60. házassági évfordulójukat. Még kimondani is csodás. Szívből gratulálok Önöknek ez a szép köszönjük évfordulóhoz.
Köszönjük szépen.
Kezdjük akkor szó szerint a kezdetek kezdetén, a közös életük kezdetén. Hogyan is ismerkedtek meg Önök, és hogyan emlékeznek vissza a megismerkedés első pillanataira?
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetek róla, én is, és ez egy nagyon felüdítő dolog, hogy hogyan indult az életünk, mind a ketten katolikus családba, és erős katolikus családba, ahol a hitüket gyakorolták a szülők, úgyhogy természetes volt, hogy nekünk oda menni kellett, és szívesen is mentem én gyermekkoromtól. Nagyon-nagyon szerettem templomba járni, és nagyon szerettem az Istent magát, imádságot, mindent is, abból volt sikerélményem, hogy tudtam. Hát erős sikerélményem volt benne, és édesapám is hívő ember volt, és én azon a vonalon indultam el, amelyiken ő.
Mi szerint? Milyen vonalon?
Hát, hogy a hit oldalán, tehát ő neki igazi olyan hite volt, hogy szépen nevelt minket, és odafigyelt ránk, és ő is vitt minket, ő is járt a templomba, és egy természetes volt, hogy jártunk a templomba. A férjem az utcabeli, úgyhogy teljes mértékig egy keresztvíznél minden áldást oda vittünk a katolikus templomba, de még nem tudtunk egymásról. Ott keresztelkedtünk, ott végig a 25 éves évfordulónk is ott volt, az 50 éves évfordulónk is ott volt, most a 60 éves is megtartott bennünket a Jóisten, úgyhogy úgy gondolom, hogy az életünk igazán, a kapcsolatunk úgy indult, hogy nem a templomba, hanem hát moziból hazajövet, és akkor ő leszerelt, és akkor így tudtam, hogy az a család, azt azért figyeltem lánykoromban, hogy az olyan család legyen, ahol szeretik az Istent. Az én anyósom egy igen-igen jó asszony volt, és akkor tudtam, hogy ő mindennapos jár. Tehát erről az oldalról is, arról is, hogy hatalmas, kiterjedt család, mert sokan vannak testvérek, kis öten voltak testvérek a férjem, mi csak hárman, és így ismerkedtünk meg, hogy moziból hazajövett el, és akkor a vállamra tette a kezét, és én éreztem, hogy ez az én emberem, az én férjem lesz, biztos.
Béla bácsi, nem kellett akkor messzire menni?
Nem.
Az udvarlás tekintetében?
Egy utca voltunk, és úgy, hát általában ugye nem ismertem, mert én amikor fotballoztam, sportoltam, akkor Vámosra jártam, udvaroltam, aztán tanuló Pesten voltam 2 évet, aztán ugye elmentem katonának 27 hónapra, amikor hazajöttem, akkor találkoztunk a buszon először, mert egy helyen dolgoztunk Sajóbábonyba, és úgy aztán volt egy másik lányjal, azt mondtam neki, hogy akkor ő vele megyek. Nem abban mentem, és így kerültünk össze.
De tetszett Önnek, Kati néni? Tetszett Önnek?
Persze, tetszett. Hát ha úgy tettük volna, akkor már nem tettük volna. 60 évig nem tartottuk volna meg egymást.
Annak idején, az udvallás idejében gondoltam, hogy tetszett.
Csendes kislány voltam, az volt neked.
Azt tetszett különösen. És azt említette, hogy tudta, vagy érezte, hogy ez a fiú kell Önnek, és vagy Béla bácsi lesz a férje. Hogyan érzi ezt az ember?
Ugyan, nem nagyon, én nem udvaroltattam, én is sportoltam. Sokáig ilyen spartakiádokra, ilyen helyekre jártunk, és nem volt fiúzás. Szóval nagyon-nagyon nehezen tudtam kapcsolatot, mert nekem meg volt a magam gyerekkora is, én otthon is a feladatra, és ebből nagyon-nagyon jó volt, hogy volt elfoglaltság a sport, ugye, és akkor az nekem betöltötte az életemet nagyjából is, amikor ő vele megismerkedtem hát ő úgy mondja, hogy buszon én, meg amikor a moziból, tehát ez már egymás után jött, igen, hogy figyelgettük szerintem ő figyelt engem, de én azt a hangos, viccelődős, természetű embert, ez nagyon tetszett, mert én meg csendes voltam, és akkor ez így nagyon jó volt, hogy nem gondoltam én arra, hogy összepászolunk, vagy valami, de arra meg még nem is álmodtam, hogy egy ilyen családban, mert azért az övéki egy jó család volt, tehát akkoriban ez egy jó, így mondanám, hogy iparos család volt, tehát végsősorban apósom Ács volt, és az nagyon ritka volt Besenyőben, én meg szegény lány voltam, és én arra nem ismertem gondolni, hogy én abba a családba bekerülhetek, és az nekem olyan dicsőség volt, hogy egy utcában lányok, szóval 18 éves, ugye úgy valahogy 19-edikbe esküdtünk, 19 és fél voltam, de a kapcsolatunkban az volt a lényeg, hogy biztos én úgy érzem, hogy egymásra találás volt.
Na elkezdődött a közös élet, a nagybetűs élet szó szerint, hát milyen emlékek, közös emlékek jutnak eszükbe most így a 60 év elteltével?
Hát ugye azzal kezdődött, hogy az esküvő után szinte másik héten paf, ő nem jött a templomba. És nekem ez egy nagy sérelem volt, és bennem egy olyan alakult ki, hogy talán most én nem tudom, mi történt, de én ugye annyira Isten kedvelő voltam, Isten fele fordultam, hogy én nekem fontos lett volna, hogy ő jöjjön, de hát lehet, hogy szokás, hogy láttam, hogy mások is mennek, ugye, és az enyém nem jön. És akkor volt egy ilyen vágyam, és szerintem erről már annyira nem is muszáj, csak olyan vágyam, ez nagyon fontos, hogy egy olyan vágyam volt egész életemben, amíg végig kísér, hogy imádkoztam azért, hogy ő is jöjjön, meg veszekedtem vele, hogy gyere, és valamiért ő nem indult el. Utána jöttek az évek, amikor építkeztünk, jött ugye a másik rendszerbe az, hogy majd azt ő fogja mondani, ugye, hogy indult az, hogy is kellett menni dolgozni, szombat-vasárnap, ő is pingsztrágatott gyerekkorában, meg minden, tehát közel volt ő is az Istenhez, de vagyis hát a templomjáráshoz, így mondanám inkább, és azután ez a vágy ott maradt a szívemen, és úgy gondoltam, hogy kötelességem az nekem, hogy valahogy próbálkozzak, ezért imádkoztam sokat, hogy hát el tudjon indulni, de ez évek hosszú során nem jött be. Én Máriás hitű voltam, a Máriás hitem, imádkoztam rózsafüzért, és imakönyvből, meg különböző mindenféle dolgokat, amik tényleg, hát amit megtanultam a szüleimtől is, meg amit ott is, de most nem tudom, hogy nem-e túl korán mondom, hogy kapcsolatom viszont nem volt az Úrral. Hazajött, hiába szerettem. Nem volt kapcsolatom. Tehát az, hogy a lelkem üres volt. Szorgalmasan igyekeztem, egész életünkben dolgozgattunk, hogy az a sérelem, hogy ő nem jött, az is bántott, de igyekeztem arra, hogy én megmutatom, hogy én megyek, az is benne volt, de igazán vágyódtam úgy, hogy arra, hogy... És hát azokat a liturgiákat, amik ugye vannak nagy ünnepekkor, soha nem kerültem el, mindig mentem egyedül, aztán már a gyerekek is próbálkoztak, úgyhogy tényleg úgy nézett ki, hogy ez nem erőszak, de olyan, hogy a lelkünk, biztos ez is a Jóistentől volt, hogy nem tudott megtöltődni a lelkünk. Hazajöttünk és nem éltük meg Jézus Krisztusnak az evangéliumát, a maga jelenlétét, tehát azt nem.
Évek kellettek, gondolom, ehhez.
Évek kellettek hozzá, hogy 25 éves évfordulónk után megbetegedett a férjem, de azért én akkor azt mertem gondolni, hogy mert úgy nagyon szép, csodálatosan voltunk, úgyhogy együtt dolgoztunk, együtt csináltuk, haladtunk, gyarapodtunk, minden szépen, egyedül én mentem, és könyörögtem, és mindig azt gondoltam, hogy Isten adja nekünk ezt az ajándékot, hogy minden ilyen szépen alakult, gyermekeinkkel is itt kötöttek házasságot, itt volt minden ebbe a templomba.
Hány gyermekük született?
Két gyermekünk, ugye két fiú gyermekünk, és a 25 éves házasságunk ismétlen most, ugye után történt az, hogy arra mertem gondolni, hogy hát milyen dolog az, amikor méltatlankodnak az emberek, hogy nem bírják, meg nehéz, meg de olyan csodálatos az élet, az én emberem járt, akkor úgy hívtuk, hogy maszekolni, volt egy kis pénz, visszaadta azokat a munkákat, mert akkor, ahogy ő mondja, kalákába dolgoztak, ugye szombat-vasárnap, így is kimaradt, hogy ugye neki azért kellett mindig menni, hogy mi tudjunk építkezni, mert ez egy nagyon kis semmilyen házból kerültünk, és mindenki építkezett, és meg zavarodtam volna, ha mi nem tudunk egy könyves ember mellett. Úgyhogy igyekeztünk. Sok-sok munkába került, és így teljes mértékig igazán azon volt a mi gondolatunk, hogy mindenünk meglegyen, és akkor úgy gondolkoztam, hogy minden olyan jól, mert gyerekek tanulnak jól, mennek iskolába, szóval minden jó volt. És akkor mindegy hangot hallottam volna, hogy na várjál, kislányom, nem úgy van ez. Nem tudom pontosan megmondani. De ez egy ilyen, minthogy egy hang, vagy egy ilyen, hát, hogy minthogy ne bizakodjak már el, valami ilyen lehetett. És akkor pár nap múlva hozták haza a férjemet, nem sokára utána, hogy nem megy le a láza, hazahozták, hogy rosszul van minden, és akkor ugye vizsgálatokra elküdték, és hogy vírusos influenzája volt, de akkor már több mint 5 hónapig nem tudott rendesen enni. Tehát olyan volt, hogy nyelni.
Béla bácsi, azt említette Kati néni, hogy önben nehezebben indult meg, vagy érződött a Jóisten felé való hit. Mi volt ennek az oka? Visszaemlékszik erre?
Nekem visszaemlékszek rá. Volt, amikor gyerekek voltunk, állandóan minisztráltam, folyamatosan jártam a templomba mindig, mert a szomszédban laktunk a templom mellett. És közel volt mindig a pap, meg ha úgy volt, akkor eljött értem az is, mert akkoriban általában 11 órakor volt a temetés délelőtt. Eljött, hogy a tanító engedjen, mert menni kell minisztrálni. Hát azt úgy jártam, még onnan is minisztrálni. De aztán ugye bejött a váltás, hogy vége volt az iskolának, elmentem tanulónak, megszakadt az egész, ugye nem itthon voltam. Na meg ugye akkor volt, előtte ott volt, hogy a nagyon jó gyerek voltam, úgyhogy én kaptam az első piros nyakkendőt.
Az mit jelentett?
Akkor volt az a úttörő.
Ja, az úttörő nyakkendő, igen, a piros nyakkendő, bizony.
Éneken nem kellett venni, csak pirosat adtak, és nagyapám azt mondta, hogy ha fölveszed, felakasz fel a kidejegenyi fára. Na hát, csak fel kellett venni az iskolába, hogy betette az ember. Na ugye akkor a hit, megszűnt az imádság, megszűnt a kereszt az iskolába, felkerült Lenin, Sztálin, Rákosi, Marx, Engels, ezek a képek voltak az iskolában a kereszt helyett.
Igen, ez ma már történelem, de így volt.
Na, ugye azt akkor az ember kimaradt a templomból, és utána, mikor tanuló voltam, hazajöttem, hozzáfogtam dolgozgatni, elmentem maszekolgatni, aztán akkor megismerkedtünk, megesküdtünk, én aztán megint csak dolgoztam. Eleinte egy-két évet nem dolgoztam, mert galambáztam, meg sportoltam, azt abban elment, hogy a takarítás minden az idő. Aztán csak neki fogtam építkezni 67-be, és ugye akkor volt, amikor 15-en voltak segíteni a háznál, akkor nem úgy mentünk egymásnak segíteni, azt folyamatosan kalákába dolgoztunk. Aztán, amikor visszaadogattam a segítséget, ugye az enyém más volt az én segítségem, mint aki eljött betont keverni, vagy valamit, mert csak szakmunkás zsidéket kellett végezni. Aztán volt egy csapatom, jártunk maszekolni, az épültek a házak, hát rengeteg házat, csak itt az utcában 35 fürdőszobát csináltam. Meg azt a rengeteg házat 55-től végig építkeztek.
Mert hogy mi az ön szakmája?
Kőműves.
Kőműves.
És ezzel ment el az életem, hogy akkor utána jött, hogy amikor már dolgoztunk javában, már fel voltunk építve, gyerekek is jól voltak, megnősült, a nagyobbik, a kisebbik az nem nősült meg, elkapott nyáron 2-szer is az influenza járvány. Hát aztán az volt az influenza, mert mondják, hogy az is volt, akkor ugye 15 méter magasan dolgoztam általában akkor, amikor a Csernobil volt. És mondták, hogy lehet abból a beszűrődés. Aztán hazahoztak a munkaerőt, elmentem vizsgálatra, 2 hétig jártam, én mindig biztogat, de csak ez kell, ide menjek, oda menjek, majd kiderült, hogy elmentünk a feleségemmel, fogadtunk egy orvost, mert mondták, jelentkezek az általános sebészeten, hogy mi van. Hát azt mondja, lesz egy kis műtét. Hát ez tényleg kis műtét volt. Egyszerűen mondja a főorvos, azt mondták ugye, hogy ki kell venni az összes gyomrát. Mondom, nem mondta senki, a feleségem megsápadt, rosszul lett. Mondom, mit, ne te sápadj, meg én nekem kéne.
Készített el minket a házi orvos. nem készített fel minket a házi orvos, és sokszerűen ért minket, hogy 3 áttétes rákja van. Hát akkor tumor, ugye, azt se tudtuk a tumor, hogy most ez hogy van, semmi, nekünk nem volt semmi betegségünk, ő meg végképp se orvoshoz nem járt hát, sehova.
De 47 évig orvosnál nem voltam. Csak úgy voltam, nem volt szabadságom, elmentem az orvoshoz. Toki, mi van? Mondom, kéne 3 nap szabadság, mert nincsen szabadságom, az munka meg van. Azt mondja, hogy na, maradj otthon 1 hétig. Ennyit voltam orvosnál, én nem jártam, hál' Istennek, nem kellett menni, majd az orvos, amikor kivette az összes gyomrom, akkor azt mondta, hogy...
Semennyi nincs.
Semennyi gyomra nincs.
Semennyi.
Hány évvel ezelőtt történt mindez?
Ez 38.
38 éve.
Szerelkényi főorvos úr operált, egy híres orvos, akkor ugye ez nagyon híres orvos volt ezeket a műtéteket, ő csinált ezt a gyomorműtéteket, de el lehet képzelni, hogy így egyszerre 3 áttét, és akkor nem volt sugár, semmi nem volt akkor, hogy most majd kezelni fogják. Abszolút csak kivizsgálták a szószoros értelemben ki az egész gyomrát, nyelőcsőből 6 centit, és a hasnyára is kanyarodott, mert a munkája miatt nem ment csak vagy 3 hónap múlva, és az meg terjedt, ugye? Mert az belső szerv még jobban megy, és azért kellett az egész gyomrot kivenni, hogy ne menjen tovább, azt mondta, hogy életet mentett végső soron ezzel.
És el lehet képzelni valamint, hát el se tudjuk képzelni, tudjuk, hogy hogyan lehet így élni, igen. Ugye a táplálkozás, hát ez, az evés, az ivás, hogyan és miként oldott.
De értem,
akkor utána az Istennek itt van a segítsége mindenben.
Hát, de még a bort mondja, hogy mit mondod.
Majd azt most akarom. Az én meg azt mondta, ugye, mert nincsen gyomor, nincsen sav. Ugye, mert a savmirigyeket a gyomorral együtt kidobtam.
És hányt egy húzomban.
És de sokat voltam rosszul, feljött a lúg, mert ugye az igen, termelte igen, 3 liter lúgot, de az embernek
nem
ki kellett jönni. És azt mondta, hogy mindig igyom a bort.
Egy kis
csak bort. Minden evés után igyok 1-2 decit.
Milyen bort? Vörös bort?
Vörös bort.
Házi, finom.
És 5-ször kell étkezni. Hát mondom, akkor ez akár ott számolom 1 liter. Naponta, de aztán ő azt mondta, de nehogy több legyen, felhívta a figyelmemet. Hát bizony aztán a 14 év alatt már oda kerültem, hogy 5 liter egy nap.
Még kimondani is.
És nem éreztem úgy, nem voltam úgy részeg, meg semmi. Most 14 év után elmentünk, elkerültünk Dömösre.
Itt a család teljes mértékig lemerült. Úgyhogy nem tudtunk mit csinálni. Én tovább is jártam a templomba, és én imádkoztam sok rózsafüzét. Én úgy mondanám, hogy már mindenféle rózsafüzét, amit csak beszéltünk asszonyokkal. Talán így mondanám, ha nem sértő, hogy még a csapból is üdvözlégy Mária jött. Hogy változzon valami, de semmi nem változott. A türelem az egyre kevesebb volt, mert ugye tanít minket Isten a türelemre, de az imádság nagyon jó volt, hogy imádkoztam, mert magamat mentettem, de én vártam volna a változást. És nem tudtam, hogy van is akkor, hogyha lerövidítsem az egész azt a szenvedést, a 14 év szenvedést, de itt állandó harc volt, és ez a kisebbik fiú, szép, lassacská, mivel apjának bort ajánlottak, meg ilyet, nem kellett volna vele közölni, így kezdődött. Soha nem ittak a fiúk. És akkor, hogy majd ő most kezdi már a bort, és akkor ő is elmerült. Ő sokkal hamarabb, mint az én emberem, mint a férjem.
Mármint a kisebbik fia,
elkezdett
italozni?
Igen, tehát akkor most a imádság és minden között még kaptam többet, és nagyon sokat panaszkodtam, és nagyon keserű asszony lettem, és nagyon haragos. Úgyhogy ez valami szörnyűség volt, és akkor úgy gondoltam, hogy hát most nagyon jó visszagondolni arra, hogy kezdtem kutatni, a jó Istennek, hogy akkor valahol van, és akkor áldozó lettem. Úgy gondoltam, hogy nem csak randevúzni fogok Jézussal, hanem szeretném már tudni, hogy valahogy kössek vele szövetséget, vagy nem tudom, szóval, hogy valójában most már innen könnyebb mondani, csak hogy kezdjek hozzá imádkozni, és akkor itt, mert már nem bírtam. Mindent gondoltam, hogy az életemet is eldobom azt is, mint jobb, ugye, hogy az életemet is, mert annyira akaratosan akartam, hogy jó legyen, és ne tudja senki, hogy szenvedek. Az én emberem hangos ember volt az egész faluban, amikor ő ívott, akkor bódban mindenhol ismerték, mindig hangos volt. Hangos, kiabált. De jó indulatú volt. És akkor az a nagy szeretet, ami köztünk volt, az nagyon ilyenkor látszik meg, hogy hogyan mentettük volna egymást. És akkor történt az, hogy áldozás közben, ezt nem is tudom, hogy igazán mondjam-e, akkor úgy gondoltam, hogy én dohányoztam meg, ugye ez a haragok, meg ez a keserűség, meg minden, és akkor gondoltam, hogy beszélgetek. Itt kezdődött a beszélgetés. Úgy kezdődött, hogy uram, én megyek az áldozás közbe, de hidd el, uram, hogy én nem tudom, vagy már akkor nem vettem észre, hogy már vele beszélek. És akkor csinálj már valamit. Hát nem megy ez se, az se. Én nem tudom elhinni, oda megyek ebbe a kisostyába, és nem tudom, hogy ott vagy. Hogy lehetsz te ott? És hogy mikor oda került az a pár pillanat, és akkor be kellett venni az ostyát, akkor de ha mégis, ha létezel, ha mégis valahol, mutatkozz meg, Istenem. És akkor hazajöttem, és akkor itt, ez soha nem megy ki a fejemből. Itt imádkoztam, itt van hátul egy oszlop, és itt megöleltem ezt az oszlopot, és mondtam, hogy drága Jézus, segíts, de akkor már nem Máriához imádkoztam, mert már az olyan volt, hogy biztos az is beérett, ugye? Akkor Jézushoz kiáltottam, és mondtam, hogy segíts, mert elveszünk mind az egész család, és én nem akarom, veled kötöttük össze, nem bálok el, uram, mert veled kötöttük össze, te tudod, hogy mit akarsz velünk, de mint türelmetlenek vagyunk, segíts, Úr Jézus. Ja, ennyi volt, és innen indult az életünk.
Innen indult az életük. Volt. Hány évvel ezelőtt történt mindez?
Ez, ha levesszük, ugye a 14 végén, tehát már, akkor már nem bírtam. Igen. Tehát a 14 esztendő végén, akkor, amikor már tényleg, szóval nem mentek a dolgok, de nem tudtam egy ilyen betegembertől, hogy menjek el, hogy váljak el. Ez a 23-as csapdája volt, nem a 22-es, és még lánykoromban beteg voltam, ő úgy vette engem, hogy tüdő problémával. Az egész falu mondta, hogy tüdőbajos, akkor hogy hagyjam most őt most ebbe a betegségbe?
Igen, nagy kérdések, ezek az élet nagy kérdései, aztán elkezdődött egy más élet.
Csodálatos.
Egy új közös élet.
Akkor igen. Hát
hogy tetszik erre visszaemlékezni, Béla bácsi?
Én úgy emlékszem, hogy 14 év után, vagyis még előbb egy évvel, vagy kettővel, feleségem szólt, hogy gyere már el takarítani, mert egy idős bácsi van, beteg ember, a templom udvarra takarítani, egy jött a búcsú. Hát mondom, én elmegyek, de ha papod adjon, én nem állok vele szóba, meg nem is megyek.
Takarítsd el a papot,
mit ad Isten? Egyből elmentem, gerebéztük össze, egyszerűen rögtön megjelent a pap. Na, kezet fogtunk szépen, ugye addig én soha nem voltam felöltözve ünneplő ruhába, csak munkásruha volt. Vájci sapka, munkásruha, ez volt a öltözék. Akkor mondom neki, ez volt vasárnap, mondom, mama, készítsd a ruhát. Az ünneplő ruhát. Úgyhogy már régen se volt rajtam ünneplő ruha, mondom. Felvettem, elmentem, aztán a papa rögtön már beszélt, kooperáltunk, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Na jó, mondom, majd eljövök, ha úgy lesz időm. Elmentem. Aztán úgy ott rekedtem, hogy végig, mai napig szolgálok a templomnak, ugyanúgy.
Nem menj az elejébe.
Nem, csak azért mondom, hogy
igen.
Azt akkor meggyóntam, azt mondja, menjünk be a templomba, vagy...
Gyónást csinált.
Mondom, gyere, elég nekünk itt a szobába, a parókián. Meggyóntam, aztán jártam
még
végig.
Akkor itt még
a templomra rá jött a vihar, ledöntött a tornyot. Na, akkor nekiálltam a tornyot építeni, betonozni mindent, a keresztet feltenni a toronyban, még mai napig is ott áll.
Szolgálat.
Pont látjuk innen szolgálat. Az ablakból. Igen. Ez is egy isteni csoda, és hogy pont látható a templom tornya.
Már az feladatot kaptunk.
Szépen így, ott, akkor utána így jártam még, vagy 3 évig, akkor elmentünk Dömösre.
ez a dömös? Mondjuk el a most, kedves hallgatóknak, igen. Hogyan jön ez az önök életében, ez a
nagyon
dömös?
Nagyon köszönöm, hogy erről beszélhetek, hiszen az életünk szokták mondani, hogy a legcsodálatosabb döntése volt. Akkor úgy tűnt, hogy idegen nekünk innen ebből a közösségből, idegen hova megyünk is. Megtudtuk egy könyvből, meg segítettek, akkor már voltak a régi barátnőim, panaszkodtam nekik, és ők kerestek. Akkor még nem volt internet, hanem egymástól, ahogy meghallották.
Szájhagyomány útján terjedt.
Szájhagyomány útján. És azok jöttek, segítettek, hogy van ilyen hely, ahol iszákos mentő, mert ugye a fiunk hívott jobban, ővele akartunk elindulni, és az ő lelke arra készen állt, hogy láttuk, hogy ő 33 évesen el volt terülve. Most akkor ez két iszákosság. Jártunk a búcsúra, ide-oda mentünk, kezdtünk Bélával, a férjembe. És akkor én már akkor is azt énekeltem, hogy vezess, uram, vezess, tehát már nem, ha vétek megkísért, és akkor ugye csodálatos volt, ott is gyóntunk, ott is megvolt, tehát innen indult az életünk. Na és vissza, térve Dömösre, az az elindulás, hát azt nem is tudom, úgy mondani, hogy mennyire közbeszólt a gonosz, hogy el ne tudjunk jutni. Utolsó percen nemet mondott, 3 hónapig készült. Tehát 3 hónapon keresztül, mert nem lehetett mindjárt menni. És akkor be voltak írva, tehát bejelentkeztünk, be volt írva, küldtek ilyen szórólapot, és akkor azon morfondírozott 3 hónapig szerintem, csak nem szólt nekem róla, hogy ő neki ez milyen dilemma. A fiunk az rögtön igent mondott, ővele nem volt semmi probléma, de a férjem hát ugye akart, és nem láttam így a belsőjét, hogy hogyan. Az biztos, hogy akkor nagyon közbelépett a gonosz. Ugye ezt nem tudtam én, hogy majd az utolsó pillanatban nemet mond. Itt búcsú volt Szirmabesenyőbe, és akkor reggel azt mondta, hogy ő nem jön úgy. A búcsút azért mondom, hogy táncoltunk meg, mindent csináltam azért, hogy elinduljon. Mert amikor táncoltunk, nem ívott. És akkor, hogy reggel elinduljon, mert már mondogatta, hogy nem jön. No, de én hogy kerültem bele? Én úgy kerültem bele az egészbe, hogy felhívtam telefonon őket, hogy be vannak-e még írva, mert már 3 hónapja semmit nem jeleztek, hogy ők ketten be van, és már nem bírtam itt az egészet. És már alig vártam, hogy egy kicsi szület legyen. Felhívtam, és ott egy kedves hang. De az a hang egy mennyei hang volt. Azt mondta, hogy áldás, békesség. És akkor én mondom, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mit tetszik, tessék mondani. És akkor ugye, mikor elmondtam, hogy mi van, azt mondja, és ön nem gondolná, hogy eljön? Én? Na hát, és én aztán minek menjek ezután a két? Én nem iszok, nekem nincsen semmi bajom. Én nem iszok. De hogy megyek? Azt tudom. Tisztában vagyok vele, de ahol kettő iszik, a harmadik is sérül. És ez családgyógyító, és ahogy tetszik gondolni, én tudom, hogy ön nem iszik, és akkor én rögtön mondtam neki, hogy azonnal átvillant az egész elmémen, hogy nagy bajba vagyok, hiszen szembesített avval az egy mondattal. És elég mélyen voltam ahhoz már, hogy könnyű volt engem szembesíteni. Elég mélyen voltam, mert ez kell a mélység. És akkor beiratkoztam, na akkor azért kaptam, hogy nem elég.
Én meg, most akkor. Hát ugye reggel, ahogy elmentünk, az pont akkor volt, nem, amikor Amerikában a becsapódás volt. A torony épületbe, akkor mentünk. Már ott voltunk 9-én, ez meg 10-én volt a
Világkereskedelmi központban, amikor a becsapódott a repülőgép.
Reggel Balogh Zoli bácsi volt a vezető, ott Balogh Zoltánnak, a volt miniszternek, igen, meg mindennek az édesapjái.
A szülei
voltak a vezetők ott Dömösön. És kijön reggel Zoli bácsi, mondja, hogy oly nagy baj volt Amerikában, mert becsapódás volt. Hát én meg mindig azt mondtam aztán, hogy nálam meg kicsapódás akkor volt. Mert ha hallgattuk, ugye rengeteg, nem úgy tékozló volt, a tékozló fiúval indult, az volt az ige, és a sok bizonságtevő jött. Hát volt olyan gyógyító, hogy 25 bizonságtevő volt.
De még odáig menjünk vissza, hogy mikor fogalmazódott meg önben, vagy hogyan fogalmazódott meg végül is Béla bácsiban, hogy elindultak Dömösre.
Hát úgy, hogy a szomszéd azt szólt, hogy te még itt hon vagy? De ahogy vagyok, megyek mindjárt. Azt el is mentünk. Akkor felszálltunk, és szépen elmentünk. Ott Margit néni, Zoli bácsának a felesége mondja, ez szép, hogy egy családból hárman is eljönnek. Van, amikor még egy se akar eljönni. Hát mondom, én is úgy voltam, hogy de mondtam, hogy nekik, hogy nekem ne csomagoljatok ki, mert nem maradok itt, mert én hol fogok én ebben foglalkozni, mondom.
Ez
éneklés, meg minden. Ugye a Bibliát én nem is láttam, csak nagyapámnak valamikor odahoz nem szabad volt nyúlni. Hát akkor hogy? Mi nekünk a hittanórán is csak katekizmus volt. Abból, na hát az a kedveset, amit tanult az ember belőle. Máskor nem tudott. Úgyhogy aztán a két hét leteltével én a harmadik nap, mondom, nézd már, mentünk sétálni, minden nap mentünk sétálni, az ige hallatára Jézus Krisztus úgy elvette tőlem azt, hogy még csak elmentem a kocsma előtt, nem is éreztem, hogy nekem inni kéne. Én addig meg mindig, ha megyek, mondom, jó volt, a kocsma itt szembe volt a kapuval. A panzió meg itt volt mellettünk. Hát mondom, ott reggel felkelek, kimegyek valahova menni, meginni a izet. Na persze, bezáródott a kapu, senki sehova. Úgyhogy a két hét letelt, mondom Zoli bácsinak, hogy Zoli bács, nem jöhetnék szolgálni. Úgy szeretnék szolgálni.
Mert ott egy párfordulás történt.
Párfordulás. Úgyhogy úgy szépen elvette. Azt mondja, hogy miért szeretné jönni? Hát mondom, miért szeretnék. Hálát az Istennek, hogy így megszabadultam. Hát úgyhogy 10 évig jártam szolgálni állandóan majdnem. Dömösre.
Tulajdonképpen csodálatos, ahogy ő mondja, nekem is nagyon jó. Úgy felüdül, nekünk ez olyan felüdülés, hogy újra tudunk róla beszélni, de ugye azzal kezdődött akkor az este, hogy ugye te mész haza, az nagyon jó, mondtad is, nekem így jött be, de ott ugye rendesen, mint egy 3 csillagos szállodá volt, ennivaló szálloda, minden csodálatos, és oda kerültünk, és mi nem tudtuk, hogy ez sem pénzt nem kellett fizetni semmit, akkor még mi úgy voltunk, hogy még adtunk, de utána kórház lett. De akkor a székekre le volt téve az ige. Első nap a székekre le volt téve az ige, igés kártya, és itt jön a lényeg. Ő kapott olyan igét, majd elmondod. Én azt az igét kaptam, hogy sír a lelkem a keserűségtől, megvigasztal engem Isten az ő igéjével.
Csodálatos.
Sír a lelkem. Ennyire közel vagy Istenem, hogy te így tudod. És akkor így kerültünk barátságba az úra, és akkor a szószoros értelemben már annyira figyeltem, és olyan igazi félelem volt bennem, igazi Isten félelem az, hogy meg ne bántsam, el ne menjen, nehogy történjen valami, és akkor egyre, hogy jöttek, és jól mondja ő a bizonyságtevők, erősödtünk, csodálatos volt, úgyhogy a harmadnapra pedig, ahogy ő mondja, sétálni mentünk, mert ott délután lehet menni gyönyörű a rámszakadékhoz, mindenhol viszik az embereket, mert alig bírnak járni. De mi akkor láttuk, hogy mi nem vagyunk olyan bajba, mint amilyenbe én ide beleástam magam meg ő. Ott azért jó, hogy rengeteg ember sokkal nagyobb bajba volt, elhatt a házat, mindent elittak, most nem azért, olyanok jöttek, és mégis utána milyen csodálatos lett az életük. Tehát úgy gondoltam, hogy valami olyan történt most velünk, hogy szolgálat, ahogy azért mondja ő, hogy nem-e kell nekünk valamit, mert már ugye itt kezdődött a katolikus templomba, de azért arra még ott rögtön nem gondoltunk, hogy ott is, ha ő meg nem szólal, hogy jövünk vissza.
És mi volt az az igéje?
Az én igém pedig szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Na mondom, Margit nénének reggel...
Tiszta hegyek vannak.
Mondom, Margit néni, hogy válogatta ki így ezt az igét, mondom. Akárhova nézek, mindenütt hegy van. Ugye a Börzsöny, akkor a Pilisi hegység körbe, Visegrádig egész végig, mint hegy. Azt mondja, ez
a küldetésre.
Küldetésre.
Tehát azt, hogy
kísérőként jártam fel, és azért utazóknak
az igéje. Igen, utazók igéje, és akkor még akkor se tudtuk, hogy mi az, hogy van, csak amikor a szolgálatra aztán válaszolt, hogy ugye jönne vissza, akkor vettük észre, hogy ugye itt van egy miskolci csoport, különben itt ugye ide lettünk irányítva, van Kakasos templomba, Kossuth utcába.
Ez ennek adom Sadi csoportnak van egy miskolci
csoportja, és akkor ide lettünk irányítva, ott hát úgy tettünk esküt, hogy felálltunk, és azt mondtuk, hogy innettől tesszük azt, ahogy az Úr vezet. Tehát teljes mértékig, hát ugye rengeteg volt az a megbeszél. 2 hét alatt a szembesítés ment, hogy hol tartunk a tékozló fiúba, és akkor mi tudtuk azt, hogy nekünk valahogy ráéreztünk, hogy ez biztos, hogy valami olyan, hogy segíteni kell ezeket az embereket. Ilyen vágy ébredt bennünk, hogy akkor elmegyünk oda, és akkor onnantól olyan embereket, akik jelentkeztek, ő hordta Dömösre, tényleg ez a vékony, sovány ember ezzel a 2 karjával vitte fel az 52 lépcsőn Dömösre a rittas embereket, és ott az ő beszéde, az ő biztos álláspontja, hogy ugye azért vannak ott a bizonyságtevők, hogy akik odaérkeznek ebből a mélységekből, akkor, mert neki is úgy volt, hogy reménység jött, hogyha azoknak sikerült, ugye, akkor nekem is sikerülhet. Tehát a tanúságtétel arra, hogy nagyon csodálatos, hogy miért, most én mivel vagyok kisebb, vagy akármi, nekem is sikerülhet. És akkor így aztán olyan csodálatos üdülést kaptunk, hogy vitt is, akkor ment a munkánk, erőt kaptunk Istentől, hogy van feladat, van cél, van út. És hazajöttünk, és nagy kert volt, meg itt is, meg mindenfele elvégeztük a dolgunkat is. Amikor már én ilyen beteg voltam, akkor nem tudtam egy ásónyomot leásni. Itt volt szét a kert, minden. Mert nem volt erő, hogy csak Krisztusban van az erő, ez biztos.
Én nekem pedig úgy volt, hogy mondom, hogy jelentkeztem Zoli bácsának, megyek, így jártam. Több mint 8 évig, 10 évig utána. Hát most már 75 év után mondták, hogy azért ne menjünk, hát így látogatóba el lehet menni. Nem. Szóval, hogy hazajöttem, ugye itthon is a templomhoz kerültem, szépen beválasztottak képviselőnek.
Nekünk más csoportokba.
8 évig voltam gondnok. Itt 4 évig először csak mint képviselő, utána 8 évig gondnok, mert az is úgy van itten a katolikus, legalábbis nálunk, hogy 70 év után már nem lehetnek képviselők, de én még 75 évig voltam képviselő is, hogy a gondnok voltam, és mai napig is úgy járok, hogy hát nem vagyok gondnok, de a másik gondnokkal szedjük a perseit.
És segít, amiben tud. És sikerült teljes mértékben letenni az italt? Ez a csoda, ez
megtörtént? 25 éve a számban nincsen. Semmi alkal, még csak kívánásom sincsen. Egyszer volt éjszaka, hogy álmodtam, hogy jó, hogy megittem egy pohár bort, addig erőlködtek, azt mondtam neki, na, mondom feleségemnek, készítsd a ruhát, meg a csomagot, megyek Dömösre vissza. Azt akkor felébredtem. Többet nem kellett.
És a fiúkkal
most éppen.
Velem ide, mi itt történt?
Az úr, mert pont erre gondoltam, megint csak itt, tehát mindig velünk van. Nem tudtunk annyira figyelni a fiunkra, az ő lelkébe vagy annyira mélyen volt, vagy nem tudjuk, az isteni titkot nem tudjuk, de az biztos, hogy ketten kezdtünk egyért imádkozni. Akkor egyedül imádkoztam 2-ért, utána 2-en imádkoztunk 1-ért, és a fiunk nem ilyen típusú, mint amilyen a férjem. Ő csendes, nyugodt ivó, ő vele nincs, a mai napig iszik. A mai napig is, és mai napig imádkozunk, de már nem csak azért, hanem nem csak érte, hanem ugye imádságos lelkületet adott az Isten az egész környezetünkért, a parókián, a papokért, a lelkünk úgy töltődik, hogy mint naponta is leülünk többször, és akkor megköszönjük, és akkor most szomszédért, most a betegért, és arról nem beszélve, hogy amikor hazajöttünk Dömösről, akkor imádkoztunk, hogy Istenem, csak besenyőbe vagy, ugye, mert ott megmondták nekünk, hogy nehogy már reformátusokat hallottuk, nem nekünk, hanem mások akartak bekeresztelkedni református egyházba. Akkor azt mondta Zoli bácsi, hogy ha te meg vagy keresztelve a katolikus templomba, oda menjél, ott tegyél a bizonyságot, és nem pedig lenni reformátusnak. És akkor, ha nem vagy megkeresztelve, szívesen megkeresztellek. Mert akkor tudtam, hogy egy nagyon jó helyen vagyunk, mert hazamehet, és mondhatom minden. Tehát annyira megkötözöttek voltunk, hogy ez a komfortzónánkból való kikerülés, ez valami borzasztó szorongás hozott először, és akkor ott nyilatkoztunk, a doktornő ivott, mindenki benne volt ebbe, és azok értettek minket. Ez lehetne még több is Magyarországon, mert csodálatos volt, hogy az miért nincs több, hogy annyi iszákos ember van, hogy rengeteg, és akkor imádkoztunk, hogy itt Besenyőbe jártunk körül sétán, 14 kocsma volt, és mi elkezdtünk szolgálni, a kocsmák előtt imádkoztunk, felemeltük azokat, akik nem tudtak hazamenni, és akkor mentünk szolgálni úgy is, és akkor, hogy annyira megerősített Isten a feladatunkba, és akkor olyan volt, hogyha amikor láttuk, hogy senki nem mozdul, ez 10 évig volt, hogy imádkoztunk, egyszer jelentkezett egy fiatal ember. Azt a boldogságot, amikor bejött és azt mondta, hogy az anyósom azt mondta, hogy jöjjek ide, Béla bácsi, mert el akarnák válni a feleségemtől, én már nem tudom hányszor lettem öngyilkos, pszichiátrián voltam, meg mindenhol, és sehol nem sikerült, de az anyósom azt mondta, hogy menjél el ahhoz az újvári Béla bácsihoz, akik voltak valahol. Akkor ugye nem volt internet, nem ment ez ilyen gyorsan, és akkor eljött, beköszönt, és akkor azt mondta, hogy ő elmegy, és ugye ő meghordozta ezeket a... Egy jelentkezett 10 év alatt, úgyhogy ki kellett ezt is türelemmel várni. Ez a fiatalember megszabadult. Eljöttünk ide, imádkoztunk, hogy megnyitjuk a házunkat. Igen, mondja, akkor drága.
10 év után megadták az engedélyt Dömösül, hogy készítsünk egy csoportot. Alakítsunk, mert Miskolcon már nem lehetett megegyezni, sokan voltunk. Én hamarabb eljöttem, most megadták az engedélyt, és hát azóta ide járunk hozzánk. Itt van ebben az helyszobában.
Pontosan abban a szobában ülünk, ahol önök összejönnek.
Pici pillanat, nem engedélyt, bár bocsánat, kijavítom. Anélkül is imádkoztunk, anélkül is meg volt, ott nem volt semmi, hogy ők abban nem szóltak bele, hogy mi van. Azaz, egy volt, hogy amikor látták, hogy itt a parókián fogadtak minket, a szirmabesenyei parókián, akkor ki is volt, Buzgánatya volt, meghalt már.
János
nem, Buzgánatya, hogy megnyitotta nekünk a termet. Azt mondta, hogy ha egy ember megszabadul az alkoholizmusból, de ő is ebbe szenvedett, akkor megnyitjuk a parókiát, és ott kezdtük el 17-en. Na de utána ő ugye elment, megbetegedett, mert ő nyugdíjasként jött oda, akkor ott is olyan papváltás. Imádkoztunk papokért, papért, ott, hogy nincs papunk. És akkor jó, hogy csodálatos volt, ott azon a helyen, ahogy imádkoztunk, akkor egyszer csak az körülbelül, hogy olyan fél év volt, ahogy mi kezdtünk papokért imádkozni. Papunkért, mert nem volt, ugye nyugdíjas pap, az is jött. Nem tartott misét, meg ilyenek, szegény, tönkre volt teljesen. És akkor...
Feltámadást neked.
És akkor ő vezette le. Fantasztikus volt. Az Isten munká az Úrral. Mert ha ő ment, előtte meg utána. Most már nagyon belemerültünk. Köszönjük szépen, hogy elmondhassuk, hogy amikor imádkoztunk egyszerű este, megjelent egy csodálatos, szép, magas, barna...
Meg egy alacsony...
Igen, meg egy alacsony kis zöbök. És akkor mondja, hogy itt imádkoznak? De jó helyre jöttem, és azt mondja, hogy akkor én itt is maradok. Meg tudnának mutatni a templomot? És ez Galló Gábor volt. Nem tudom, ismerik-e.
Ismerjük jól, igen.
Valami csodálatos volt, hogy megláttuk. Gitárral mindjárt beállt gitározni. Atyám két kezedbe gitározta, hogy hívják ott. Hát mi, na, most nem tudom, nem azért mondom, de jön rám, hogy mennyire fontos az, hogy mi azért vagyunk itt, mint hogy küldetésünk van. És nincs, hogy most mi kiváló emberek vagyunk azért, mert nem érdemeltük meg. Ez biztos, hogy nem. Úgy kaptuk, hogy érdemtelenül, legmélyebben, amikor kiáltottam. Én így gondolom.
Úgyhogy ők voltak, aztán utána végig szépen jártam, meg mai napig is mondom, hogy ugyanúgy járok templomba állandóan, még sokszor ki sem marad, mert ugye menni kell, persze szedni kell, mert nevetnek, a gyerekek várnak, már annyira hozzám nőtek, hogy... Ilyen apró gyerekek jönnek hozzám, mert mindig viszek egy kis csokoládét, hogy ne kelljen, meghozom a kedvüket. Most is az egyik, a 60 évesen oda jöttek a két kislány, azt tették a szülőt, mondom, apátok hol van? Nem jött. Hazamentek szépen, abban kezdték, hogy apa, Béla bácsi keresett, nem volt átemplomban.
Itt is megvan a kapcsolat, igen. És ez az 60 éves pedig úgy jutott eszünkbe.
Igen, ez nagyon fontos. Igen. Érkezzünk meg oda, ahonnan elindultunk. Ez a bizonyos ugye, 60. házassági évfordulóhoz, mert hogy egy olyan szép évforduló ez. Kevesen mondhatják már el, hogy jóban, rosszban, önök szó szerint elmondhatják, hogy jóban, rosszban kitartottak egymás mellett 60 éven keresztül. Szívből gratulálok ez a szép évfordulóhoz. Hogyan emlékeznek vissza az ünnepségre, erre a szép évfordulóra, és hogyan adtak hálát a Jóistennek?
Az úgy kezdődött, hogy teljesen hozzáállított minket Isten ehhez a vendégséghez, ugye, mert végső soron a szeretett vendégség az onnan indult, ugye, hogy Dömösről, hogy ott tudtuk azt, hogy meg az az érzés, hogy mindenki szépen letegeződött, ott nem volt különbség, hogy most ki vagy, hogy most ez gyárigazgató, vagy nem tudom, bankigazgató, vagy rengetegen voltak ilyesmik is. Úgyhogy hát itt pedig úgy gondoltuk, hogy nekünk erre bátorság kell, hogy ebben a templomban, ahol, ahogy én a padot koptattam 55 éves koromig, és akkor lettem keresztény, amikor ezeken a mélységeken átmentem, és addig csak vallásos voltam, és a templomjárás, most is azt mondom, hogy vallásosság, és hogyha onnan engem kihozott, tehát azt az alázatot is el kellett nekem magamba, hogy ha engem onnan ki tudott úgy hozni, akkor mindenkit ki tud hozni, neki mindenre van ereje, ugye, hogy ő ezt megtegye, és akkor azért is szoktunk, mikor megyünk, kérjük a Szent Lelket a templomba, hogy segítse azt, hogy az Isten munkálkodjon, a papér is imádkozunk, hogy a prédikációját, na most ugye vele beszél, vele a kapcsolatot tartottunk, és megbeszéltük vele, hogy lenne egy ilyen 60 éves évfordulónk, és akkor hát ő nagyon boldog volt, mondta, hogy jó, akkor úgy rendben van, jó, hát láttuk rajta, hogy igazán úgy indult, hogy a családot is össze, mert mindig a családban nehéz a dolgot. Tehát amikor egy ember krisztusivá válik, az Isten elfogadja az Úr Jézust, akkor egy másik fajta dimenzióba kerül. A 60. házasság évfordulónk, a kedves papunk, a Kecskési László plébános úr nagy szeretettel vezette le, és a bizonyságtételünket én szerettem volna tenni, de ő még meg is kérdezte utána, hogy miért nem beszéltem, pedig elég hosszú volt a mise, úgyhogy olyan bizalmat és olyan szeretettel fogadta az egészet, és az egész misét, ahogy lebonyolította, és az életünket egy kicsit beszéltünk még neki, és mégis ő tudta, hogy mi milyen mélységekben és milyen fájdalmakban éltünk, és hogyan találkoztunk a Jóistennel, és az neki annyira jó volt, és az egész közösségnek, hogyan ő ezt nagyon-nagyon kedves papunk van, és igazi evangéliumi ember, akitől sokat-sokat tanulhatunk, figyeljünk oda, mert ő nagyon jól adja, jó Isten, hogy sokáig itt tudjon lenni Szirmabesenyőbe, és nagy áldás ő nekünk, ezt szeretném mondani, köszönjük szépen. És egy csodálatos énekünk van, amit nagyon szerettünk volna elénekelni, ezért kezdtük el.
50 évesen is, 50-en voltunk a napközi otthonban. Meg ott ünnepeltük, utána mostan, itten, szintén, ugye összejöttek a templomban.
És akkor, amikor, ugye, hogy... Hát ugye, hogy indult, mert azt kérdezi a hölgy, hogy indult ez az egész, hogy a 60 éves megtartsuk. A lelkünkből, hogy mások is lássák, hogy az ének, meg akartunk egy kis bizony, ez lényeg. Egy kis bizonyságot tenni, és megkérdeztük a paptól, hogy lehet-e? Lehet, hát persze, mondhatod. Csak ugye, hogy összejött a pápa ünnepséggel, erre nem jutott idő, és akkor mit tesz a drága Jóisten? Itt van a bizonyságtevés.
Biztos.
Egész sokkal nagyobb körben, nem csak a templomiba, tehát mindenre hallgat az Úr. Olyan nincs, hogy a sóhajtásunkat, de még a legkisebb dologban nem tudok betenni egy fülbevalót, vagy nem tudok, mindenbe.
Azt tehát, mondja hogy nekünk a pap, hogy na gyertek ki, akkor ide, kimentünk, megmondtuk, megbeszéltük előre, hogy egy szép éneket énekünk, ami ide illik.
Évek óta
illik. És elénekeltük, de még azt a csodát, amit ottan megéltünk, az emberek sírtak, hogy ez az énekre. Hát azt mondja, hogy ezt honnan szedtük ezt az éneket?
Hát ide valóban.
Hát van nekünk 104 énekünk, a Dömösi ott vannak szépen, és azt mind kívülről tudjuk.
Nyártunk Putnokra, mindenhova csoportokba, úgyhogy összeszedtünk énekeket sokfélét.
Javaslom akkor a riportunk végéhez közeledve, hallgassuk meg mi is ezt a szép közös éneket.
Ha visszanézek a megtett útra, mit jártam eddig beléd fogózva, a szívem hálás magasztal téged, köszönök minden Jézus te néked. Ha visszanézek könnyű szemembe, sok küldenségem jut az eszembe,
A szívem hálás magasztal téged, köszönök minden Jézus te néked. Ha visszanézek a fájdalomra, csodára szépre, s vidám napokra. A szívem hálás magasztal téged, köszönök minden Jézus te néked. Ha visszanézek, jövőm is látom, hogy vár a célnál égi barátom. A szívem hálás magasztal téged, köszönök mindent Jézus te néked.
És mi is köszönjük szépen.
Így köszöntük
meg. Csodálatos ez az ének, valóban.
Ez
ritkán lehet hallani.
Ehhez
így. Köszönöm szépen Újvári Béla bácsinak és kedves feleségének, Újvári Bélánék Kati néninek a beszélgetést és a tanúságtevést. Hát valóban az önök élete kitűnő példa arra, hogyha hisz és bízik a jó Istenben az ember, akkor semmi sincs késő és nincs lehetetlen. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
És viszont nagyon kívánjuk önöknek is ezt, hogy megtapasztalják másütt is ezeket a dolgokat, úgyhogy az Úristen működik mindenfele. Csodálatos.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
A szavak ismerősen csengenek, senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Látom, talán épp most nehéz neked, s ha utolér, ízekre szed, és mi megyünk